Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika központi lordzsájáról Urbi et Orbi áldást adott Rómára és az egész világra. Ünnepi üzenetében Jézus Krisztust a Szent Atya a béke fejedelmének nevezte, aki szegénységben született, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a gyűlölettől. Imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, különösen a Közel-Keletért, Ukrajnáért és a világ elfeledett konfliktusainak áldozataiért, valamint a szenvedőkért és a menekültekért. A pápa hangsúlyozta, a béke nem erőszakkal, hanem megbékélt szívekből, igazságosságból és párbeszédből születik. A szent év végéhez közeledve kiemelte, bár a szent kapuk bezárulnak, Krisztus mindig nyitott kapu marad, karácsony örömhíre maradandó. Isten nem elítélni jött, hanem megmenteni, és mindenkit meghív a béke építésére. Leó pápa ezután a világ számos nyelvén boldog karácsonyt kívánt az embereknek. Ternyek Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutatott be karácsony napján az Egri Bazilikában. Homíliájában hangsúlyozta, Krisztus születése új kezdetet ad az embernek. Karácsony arra hív, hogy befogadjuk Jézust az életünkbe, és engedjük, hogy ő megújítsa azt. Karácsony üzenete kezdetet, múltat és jelent kapcsol össze. Az örök ige, aki által minden lett, emberré vált, hogy belépjen a történelembe, és elhozza az üdvösség beteljesedését. Jézus születésével új korszak kezdődött, a kegyelem ideje, amely ma is tart, és amelyben az egyház küldetése Krisztus örömhírének hirdetése. Az érsek rámutatott, Krisztus befogadása nem magától értetődő, mert az ember gyakran félelemből és önzésből zárkózik el Isten szeretete elől. Isten azonban nem elvesz, hanem ajándékozni akar, aki megnyitja előtte a szívét, Isten gyermekévé válik. A homília végén a főpásztor imádságra hívott, hogy a béke fejedelme megértést és megnyugvást hozzon az egész világ számára. Az a Jézus, aki az első karácsonyom megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi Református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgószélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte. Steinbach József hozzátette, bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, holdponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra, emelte ki, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy ne egyedül menjünk, hanem Jézus vezessen minket. Ige hirdetése végén úgy fogalmazott, Jézus Krisztus csendet teremt, minden ellenkezésünk ellenére elcsendesedésre hív bennünket. A mi feladatunk a világban az, hogy az ő csendet teremtő eszközei lehessünk. Karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is, hangoztatta ige hirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke a győri öreg templomban tartott karácsonyi Isten tiszteleten. Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust, mondta Szemerei János hozzátéve, hogy olyan világot élünk, amikor kevés békességet látunk a nagyvilágban, a szűkebb környezetünkben és a mikroközösségünkben is. Ami aláhúzza, hogy milyen nagy szükség van a Jézus Krisztusban kapott ajándékra, a szeretetre, a békességre és arra a kegyelemre, amelyet ő hozott el ebbe a világba. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szavaló versenyt hirdet az egyházmegye területén élő gyermekeknek, melynek célja, hogy évente új tematikában új verset tanuljanak meg, amivel nem csak önmagukat, hanem családjukat és az adott közösségeket is gazdagítják, ahol a versek elhangzanak. A nevezési határidő 2026. január 12-e. Végül az időjárásról. Északkelet felől tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég. Délnyugaton még erősen felhős borult idő maradhat, ott lehet havas eső még. Másutt száraz idő valószínű. Hajnaltól északkelet felől fátyol felhők érkeznek, zúzmaráskört képződhet. Mérsékelt marad a légmozgás. Éjjel a hőmérséklet mínusz 6 és plusz 2 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás. Kedves hallgatóink, Jézus születéséről rengeteg irodalmi alkotás született minden műnemben és műfajban. Mai összeállításunkban többek között az egyik klasszikus krimi író, Agatha Christie karácsonyi novelláját hallgathatják meg Sárosi Kinga előadásában. Dienes Valéria és Rónai György verseit Der Gabriella és Babócsai Réka mondja el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Rónai György, Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem. Választottságom véghetetlen árát, barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, keresztutam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását, a bűnök vasszögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért? Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az Úr szolgáló lánya. Könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál irgalmasságod oszlopául? Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
Thank you. Dienes Valéria. Magnifikát. Magasztalja lelkem az én uramat. Örvendezve élek szárnyai alatt, szolgálója lettem. Lepillantott rám. Alázattal zengi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék, nagyot művelt rajtam hatalmas keze. Jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leárad, népünkre borul, félelmünkre válasz, és szívünkre hull. Mindenható karja csak egyet suhint, s a kevékedőket széjjel szórja mind. Letöri a gőgöst képzelt magasán. Alázatos hívét áldja trónusán. Éhezőknek étket tele kézzel át, de a gazdagoktól zárja a kapuját. Igazak dolgára örök gondja van. Szívén hordja népét nagy irgalmasan. Atyáinkhoz szólott, évezreken át, benne bízó népe ismerte szavát. Dicsőség az Úrnak. Áldjuk az atyát, fiút és a lelket századokon át. Tudom, hogy mit adtál. Tövis koronát. Áldott légy ma érte, s minden koronát.
Agatha Christie, Csillag Betlehem felett. Mária a jászolban alvó csecsemőre pillantott. Az állatokon kívül más nem volt az istállóban. Amint mosolyogva nézte a gyermeket, büszkeséget és boldogságot érzett. Hirtelen szánsóhogás hallatszott. Mária megfordult, és az ajtóban egy csodálatos angyalt pillantott meg. Az angyal a reggeli nap fényességével ragyogott, és arcának szépsége úgy elkápráztatta Máriát, hogy kénytelen volt fejét elfordítani e rendkívüli jelenségről. Az angyal megszólalt, olyan hangon, mint egy aranytrombita zengése. Ne félj, Mária! És Mária így válaszolt, csendes szelíd hangján. Nem félek, Isten szent angyala, de arcod fénye elvakít. És az angyal így szólt. Beszélni akarok veled, azért jöttem. Szólj, szentséges angyal, hadd tudjam meg az Úr parancsát. Nem parancsol jöttem. Miután kedves vagy Isten előtt, megengedtetett neked, hogy segítségemmel a jövőbe láthass, szólt az angyal. Az ő jövőjébe? Várakozás teljes öröm ragyogott Mária arcán. Igen, szólt kedvesen az angyal, az ő jövőjébe. Add a kezed! Mária megfogta az angyal kezét, amely égetett, mint a tűz, de nem hagyott sebet. Kissé visszahőkölt, de az angyal ismét megnyugtatta. Ne félj, én halhatatlan vagyok, te pedig halandó, ezért érintésem idegen számodra. Ekkor kitárta hatalmas szárnyát az alvó gyermek felett, és így szólt. Nézz a jövőbe, anya, és lásd fiadat. És amint Mária maga elé tekintett, az istálló falai hirtelen köddé váltak szeme előtt, és egy kertet látott. Éjszaka volt, ragyogtak a csillagok, és a kertben egy férfi térdre borulva imádkozott. Mária anyai szíve azt súgta, hogy aki ott térdel, az az ő fia. Hálatelten így szólt magában. Jó ember lett belőle, istenfélő ember, Istenhez imádkozik. Ekkor a férfi felemelte fejét, és Mária lélegzete elállt az arcára kiült lelki gyötrelem láttán. Ilyen keserű kényszenvedésnek még soha nem volt tanúja. A férfi tartásán látszott az elhagyatottság, amely szinte a földre sújtotta. Istenhez imádkozott és könyörgött, hogy a kényszenvedés pohara vétessék el tőle, ám kérésére nem érkezett válasz. Mária felkiáltott. Miért nem válaszol neki Isten, és miért nem vigasztalja meg? S hallotta az angyal hangját, amint így szólott. Nem egyezik Isten tervével, hogy vigaszt kapjon. Mária alázatosan fejet hajtott, és így szólt. Nem ismerhetjük Isten kifürkészhetetlen terveit, de hát nincsenek ennek a férfinak, a fiamnak barátai. Az angyal szánsuhogása hallatszott, és a kép változott. A kert másik része jelent meg, ahol Mária mély álomba esett embereket pillantott meg. Keserűséggel telve így szólt. A fiamnak most szüksége van rájuk, és nem törődnek vele. Az angyal így szólt. Ezek csak esendő emberek. De a fiam jó, jó és becsületes, gondolta Mária. Ekkor újra suhogott az angyal szárny, és Mária egy hegyre kanyargó utat pillantott meg. Az úton három embert látott, akik hátukon keresztet hurcoltak egy római katonákból álló csapat kíséretében, mögöttük nagy tömeg kígyózott. Mit látsz most? Kérdezte az angyal. Három bűnözőt, amint a kivégzésükre mennek. Amikor a bal oldalon levő férfi kissé visszafordult, Máriát megrémisztette a csalárd és kegyetlen arc. Ekkor a középen haladó férfi megbotlott, majdnem el is esett. Mária borzadva ismerte fel. Nem, nem, az nem lehet, hogy bűnöző lett a fiamból, jajdult fel. Az angyal szárny újra meglebbent, és Mária három keresztet látott a hegytetőn. A középsőn, a haláltusában kínlódó férfiban felismerte fiát. A keresztre feszített, kiszáradt ajka megnyílt, és ezt mondta. Istenem, Istenem! Miért hagytál el engem? Mária felkiáltott. Nem, nem, ez nem lehet igaz. Ő nem tehetett semmi rosszat. Itt valami rettenetes tévedés történhetett. Néha előfordul ilyesmi. Összetévesztették valakivel, másnak a bűneiért szenved. Az angyal újra megsuhogtatta szárnyát, mire most azt a férfit pillantotta meg Mária, akit a legjobban tisztelt a földön, a jeruzsálemi templom főpapját. Nemes külsejű ember volt, és Mária csak ámulva nézte, amint ünnepélyesen feláll, megtépi ruháit, majd így kiált. Ez a férfi Isten káromló! Mária tekintete a főpap előtt álló férfira esett, akit Isten káromlással vádoltak. Az ő fia volt az. A kép ekkor hirtelen eltűnt, csak a sárból készült istálló falai látszottak, és Mária reszketve, megtört hangon folytatta. Nem tudom elhinni. Az én családom istenfélő, és József családja is. Fiunkat gondosan neveljük majd a vallás gyakorlására, hogy tisztelje és becsülje az ősi hitet. A mi fiunk soha nem eshet az Isten káromlás bűnébe. Képtelen vagyok elhinni. Mindaz, amit mutattál, nem lehet igaz. És az angyal így szólt. Nézz rám, Mária! Mária az angyalra tekintett, és látta a ragyogó fényt, amely körülvette szép arcát. S szólt az angyal. Amit megmutattam neked, az az igazság, mert én vagyok a hajnal angyala és a hajnali igazság fénye. Hiszel most már nekem? És Mária, bár akarata ellenére, de érezte, hogy amit az angyal kinyilatkoztatott, az valóban az igazság volt. Nem kételkedett többé. Szeméből ömlöttek a könnyek, amint a jászol fölé hajolt, karját kitárva, mintha védelmezni akarná a csecsemőt. Gyermekem, tehetetlen gyermekem, mit csináljak, hogy megmentselek? Hogy megkíméljelek attól, ami reád vár? Nem csak a bánattól, a fájdalomtól, de attól a gonoszságtól is, ami szívedben fog megtelepedni. Jobb lett volna neked, ha soha nem születsz erre a világra. Vagy ha az első lélegzetvételeddel meghaltál volna, mert akkor tisztán és romlatlanul térhettél volna vissza Istenhez. És az angyal így szólt. Ezért jöttem hozzád, Mária. Hogy értsem ezt? Láttad a jövőjét. Alkalmat kaptál, hogy eldöntsd, gyermeked éljen, vagy meghalljon. Mária lehajtott fejjel, elfojtott zokogással suttogta. Isten nekem adta. Ha Isten az ő irgalmában most elvenné tőlem, az nagy kegyelem lenne, és bár szívem megszakadna, mégis meghajolnék Isten akarata előtt. Az angyal gyengéden így válaszolt. Mária, ezúttal nem vagy alávetve Isten törvényének. Tiéd a döntés lehetősége. Láttad a jövőt. Határoznod kell gyermeket sorsa felől. Élete vagy halála tőled függ. Mária rövid ideig hallgatott. Olyan asszony volt, aki mindent lassan és alaposan megfontolt. Tanácsot várva az angyalra nézett, de hasztalan, mert az teljesen ragyogó szépségében megközelíthetetlen volt. Mária átgondolta az eléje vetített képeket. A kínszenvedést a kertben. Annak az embernek szégyenletes halálát, akit Isten elhagyott utolsó órájában. Újra fülébe csengett a borzasztó szó. Isten káromlás. Arra gondolt, hogy ebben az órában az alvó csecsemő még ártatlan, tiszta és boldog. Nem tudott dönteni. Gondolatai tovább futottak. Újra és újra meghányta vetette a látott képeket. Néhány olyan részlet is eszébe jutott, amely csak most került tudata felszínére. Például felbukkant előtte a jobboldali kereszten haldokló férfi arca. Valójában nem árulkodott gonoszságról. Sőt, amint a középső kereszt felé fordult, szeretetet, bizalmat és rajongást fejezett ki. Ez az ember az én fiamra nézett ilyen tekintettel, gondolta Mária. Hirtelen élesen és tisztán a fia jelent meg lelki szemei előtt, amint a gecsemáni kertben álomba merülve találta barátait. Arcának kimondhatatlan szomorúság mellett megértés és szeretet is látszott. Mária így gondolkozott. Ez az arc egy jó ember arca. És újra látta fiát, amint vádlottként áll Kaifás előtt. Most nem az előkelő főpapot, hanem a vádlottat figyelte, akinek tekintetéből hiányzott a bűntudat. Máriát aggodalom töltötte el. És az angyal ezt kérdezte. Választottál, Mária? Megkíméled fiadat a bűnözéstől, a szenvedéstől? Mária lassan így válaszolt. Én, a tudatlan, egyszerű asszony, nem érthetem meg Isten magasságos tervét. Az Úr nekem adta ezt a gyermeket. Életét csak az Úr veheti el, aki minden élet forrása, én nem rendelkezem felette. Lehetséges, hogy gyermekem életében lesznek olyan összefüggések, amelyeket én nem érthetek meg pontosan, mert az imént csak kis részleteit láttam egy nagy képnek. Én nem vehetem el gyermekemtől az életét, mert azt ő Istentől kapta. Gondold meg jól, mondta az angyal. Fektest koromba a gyermeket, és én visszaviszem Istenhez. Vedd karodba, ha ez Isten parancsa, mondta Mária, de én nem segíthetek. Hirtelen fény támadt, és az angyal nagy szánsóhogással eltűnt. Ebben a pillanatban lépett be József, és Mária elmondta neki a történteket. Helyesen cselekedtél, asszony, szólt, és ki tudja, talán hazudott az az angyal. Nem, nem hazudott, felelte Mária. Egy szót se hiszek az egészből, mondta József. Gondosan fogjuk nevelni fiunkat, mert a műveltség a legfontosabb. Különösen a vallás oktatása. A műhelyben fog dolgozni, és szombatonként velünk jön a zsinagógába. Minden ünnepet és tisztulási szertartást megtartunk majd. József a jászolra pillantott. Nézd, hogy mosolyog! Valóban, a fiúcska ragyogva anyja felé nyújtotta kezét, mintha ezt akarná közölni. Helyesen cselekedtél. Eközben fent, a kék égbolt magasában, az angyal remegett a dűtől, sértett büszkeségében. Ha elgondolom, hogy kudarcot vallottam egy ilyen együgyű, tudatlan asszonnyal, nos, akad majd alkalom. Egyszer eljön az a nap, amikor fia éhes, fáradt és gyenge lesz, akkor majd egy magas hegycsúcsról megmutatom neki földi birodalmamat, és országaim urává teszem őt. Uralkodni fog minden város király és nép felett. Hatalmat adok majd neki arra, hogy véget vessen minden háborúnak, minden elnyomásnak és éhínségnek. Ha csak egyszer, egyetlen gesztussal imádna engem, megtehetné, hogy békét, bőséget, megelégedést és jó akaratot árasszon szét a földön. Ő lehetne a jóság hatalmának legelőkelőbb képviselője. Biztos vagyok abban, hogy ennek a kísértésnek nem tud majd ellenállni. És Lucifer, a hajnal angyala, felfuvalkodottságában és tudatlanságában felnevetett, majd lángoló üstökösként átvillant az égen, és lezuhant a legmélyebb mélységbe. És keleten az egek három őre az Úr elé járult, és így szólt. Hatalmas fényt láttunk az égen, bizonyára nagy ember születését jelzi. Mindenki e jelekről és jövendőlésekről beszélt, kivéve egy öreg embert. Istentől való jel. Istennek nincs szüksége jelekre és csodákra. Sokkal valószínűbb, hogy ez a jel a sátántól ered. Az én véleményem szerint, ha Isten közénk jönne, azt feltűnés nélkül tenné. Az viszont igaz, hogy az istállóbeli társaság hangosan vigadozott. A szamár ijázott, a lovak nyerítettek, az ökrök bőgtek, a férfiak és a nők pedig nagy mulatozással köszöntötték a gyermeket, aki nevetett, gügyögött, és kedves volt valamennyiükhöz. Látjátok, harsogták az emberek, mindenkit szeret. Soha nem született még ilyen gyermek a világra.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Agatha Christie, Dienes Valéria és Rónai György műveiből. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. A verseket Babócsai Réka és Dér Gabriella, a novellát Sárosi Kinga előadásában hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese. Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének negyedik részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
Mrs. Brown nekilátott újra a kötésnek, s közben így szólt. Kéne írni Lucy néninek pár sort, hagy legyen nyugodt, hogy Paddington sikeresen bevándorolt. Jó lenne, ha Jude és Jonathan megírnátok együtt a levelet. Mellesleg, jegyezte meg Mr. Brown, ha szabad kérdeznem, hol van éppen Paddington? Judy már az íróasztal mellől válaszolt, ahol tiszta papírt keresett a levélíráshoz. Minden rendben, épp fürdik. Fürdik? Riadt meg Mrs. Brown. Fürdik egyedül? Nem túl kicsi még ahhoz? Ne aggódj, Mary, zárta le a kérdés Mr. Brown, miközben elhelyezkedett a fotelban, és kezébe vette az újságot. Biztos élete legnagyobb élményét éli át. Ami azt illeti, Mr. Brownnak igaza volt, de nem egészen abból a szempontból, ahogy ő értette. Paddington számára tényleg nem volt még ilyen móka az élet. Fogta Mr. Brown borotva krémes tubusát, aztán leült a fürdőszoba közepére, és elkezdte rajzolni a krémmel Dél-Amerika körvonalait. Imádta mindig is a földrajzot, legalábbis ahogy ő értelmezte, az új országokat, a fura embereket. Így nem is nagyon félt az emigrálás kalandjától. Ráadásul Lucy néni heteken át készítette fele unokaöcsét erre-arra. Elmesél neki mindent, amit csak egy sokat tapasztalt bölcs öreg medve mesélhet. Angliának Paddington már előre örült. Hosszú volt az út, ha nem is kerülte meg a félföldet. Így aztán Paddington térképe is jó hosszúra sikeredett. Szinte az egész tubus borotva krémet elhasználta. A maradékkal a nevét írta fel. Többszöri próbálkozás után végül így festett. Paddington. Így olyan komolynak tűnt. Hirtelen csöpögni kezdett valami az orrára. Ekkor vette észre, hogy megtelt a kád, és a víz már kezdett átcsorogni a peremén. Nagy sóhajjal felkapaszkodott egy székre, és szemét behunyva, orrát befogva beleugrott. A víz sokkal mélyebb volt, mint hitte volna, melegebb, szappanosabb. Lábujjhegyre kellett állnia, hogy az orrát ki tudja dugni. A nagy riadalom azonban csak most jött. Mert más dolog bemászni egy kád mély vízbe, és megint más, ha ki akarunk mászni belőle. Minden csúszós, a kádpereme magasan van, a medve szeme szája tele szappanos lével, a csapokat nem látta, meg talán el sem érte volna. Hát mit tehetett? Kiáltozni kezdett. Segítség! Eleinte szégyellősen, de aztán bátran. Segítség! És a legvégén kétségbe esetten. Segítség! Pár percig várt, de nem történt semmi eredmény, és ekkor mentő ötlete támadt. De jó, hogy a fején van a kalapja. Lekapta, s továbbra is lábújhegyen állva, elkezdte meregetni a kádból a vizet. A kalapon sok lyuk volt, mert öreg kalap volt, még Paddington nagybátyja viselte, és egyáltalán nem volt biztos, hogy a vízzel harcolva a kalap győz a végén, de legalább nem növekedett a vízszintje. Ekkor Mr. Brown hirtelen valami furcsa zajt hallott. De furcsa! Pattant fel a fotelból, és megdörzsölte a homlokát. Megesküdnék, vízcsobogását hallottam, pedig nem esik az eső. A képzelőd, drágám, ugyan Harrynek, hogy vízcsobogás, nézett rá Mrs. Brown hitetlenkedve, és csak kötögetett tovább a legnagyobb nyugalommal. Mrs. Brown még mormolt valamit, aztán olvasta tovább az újságját. Igenis hallott valamit, de nem akart vitatkozni. Gyanakodva nézett a gyerekekre, de ők a levéllel voltak elfoglalva. Mennyibe kerül egy levelet feladni Libánba? Kérdezte Jonathan. Ó, hát, kezdte Judy, de ekkor egy újabb csepp víz hullott a menyezetről éppen az asztalra. Ó, a csodába! Pattant fel, magával húzva Jonathant. A fejük felett már ott volt egy vizes folt a menyezeten, és a fürdőszoba ott volt épp felettük a nappali fölött. Sápadtan néztek a magasba. Hova, hova, édesem? Kérdezte Mrs. Brown. Csak az emeletre megnézem, mi van Paddingtonnal. Jonathant is áthúzta az ajtón, s gyorsan behúzta maguk mögött. Azta, szólt Jonathan. Mi ez? Paddington, kiáltott vissza Judy a válla fölött, miközben rohant fölfelé a lépcsőn. Azt hiszem, bajban van. Dörömbölni kezdett a fürdőszoba ajtaján. Paddington, jól vagy? Bejöhetünk? Segítség! Segítség! Üvöltözte bentről Paddington. Hamar megfulladok, azt hisz, megfulladok. Ó, Paddington! Sikoltotta Judy. Jonathan is ott volt már, és ketten emelték ki a fuldokló, csuromvizes Paddington takádból. Jaj, medvém, hála az égnek, semmi baj. Paddington a víztócsa közepén hevert. Mázli, hogy a kalapom velem volt, mondta. De hát Lucy néni a lelkemre kötötte, le ne tegyem soha. De miért nem a dugót húztad ki inkább, te buta? Kérdezte Judy. Hát a dugó... Az tényleg eszembe se jutott, hebegte bűnbánóan Paddington. Jonathan csak nézte Paddingtont, tekintetében őszinte csodálat fénylett. Hát, szuper, mondta. Gratulálok, én soha életemben nem voltam képes ekkora disznóolat csinálni. Paddington azonban csak felült, így ült némán, nézett körbe. A fürdőszoba bokáig tele volt borotva habbal, Dél-Amerika partvonalai, a szigetek, Anglia, szinte minden eltűnt. Pedig milyen jól megvolt minden, mondta Paddington. Egy forgó szél nem bír ennyit, nevetett ragyogó arccal továbbra is Jonathan. Kisebb atomtámadás talán. Nagy rendetlenséget csináltam mi, kérdezte leverten Paddington. Rendetlenséget? Nyögte Judy. Paddington, medvém, fogalmat sincs róla, mennyi munkánk lesz itt még. Kezdjük is rögtön. De kezdjük veled. Utána viszont tényleg rendbe kell hozni mindent, mert a Mrs. Bird meglátja, jaj nekünk. Most megszárítkozunk, Paddington, azzal kezdjük. Itt egy nagy törölköző. Kezdte magad. Paddington először is a tükörbe nézett, és csak ámult. Hé, én csak ugyan jól megfürödtem. Magamra sem ismerek. Biztos sokkal tisztább is vagyok, de valamivel kisebb lettem. Még kisebb, jaj! Attól, hogy kisebb lett, nem kellett félnie, de visszajött például bundájának eredeti színe, ami nem kopott, hanem világos barna, és fénye volt, sejmes fénye. Orra is ragyogott feketén, fülei tiszták voltak, meg egyáltalán lekvárnak, krémnek nyoma sem volt rajta sehol. Így aztán, amikor lement végre a nappaliba, a család megegyezett, hogy megtréfálják. Tessék, kérem, mondta újságjából fel sem pillantva Mr. Brown. A személyzeti bejárat hátul van az alaksorból. Ki maga, uram? Kérdezte Mrs. Brown. Ügynökök, kiméljenek? Judy és Jonathan is bekapcsolódott. A 34-es keresi biztos, de ez a 32-es, mondták kórusban. Akkor viszont mindjárt ki is tört a nevetés. Paddington, aki már rémüldözött, hogy valami baj van, eltanácsolják, megértette a dolgot. Ennyit tesz egy kis mosdás? Kérdezte hitetlenkedve. Volt, ahogy volt. Puha pokrócokkal kibéleltek egy nagy karos széket, a kandallóhoz húzták, ott száradjon tovább a fürdőzés nagymestere. Főztek megint teát, belülről sem állt az ápolás, és biztos, ami biztos, készült vajaspirítós. Akkor hát Paddington, mondta Mr. Brown. Kérünk, mesélj magadról, meg hogy az utazásod milyen volt, hogy kerültél ide hozzánk Nagy-Britániába? Paddington hátradőlt a karosszékben, óvatosan letörölgetett bajszáról egy kis vajat, tarkóján összefogta mancsait, a másik kettőt a tűz felé nyújtóztatta. Szerette, a közönsége van, érezte, élvezett így mesélni, finom melegben kedves embereknek. A legsötétebb Peruban nőttem fel, kezdte. Nagynéném Lucy nevelt, ő él a visszavonult medvék limai otthonában. Lehúnyt a szemét, mintha emlékeket idézne. Krákogott Mr. Brown. Csend volt, mintha angyal suhanna át a szobán. De nem angyal volt az, hanem valami szuszogás halkzaja. Mr. Brown újat köhintett. Hát ez nem lesz valami izgalmas történet. Előre hajolt, pipája szárával megérintette Paddingtont. Semmi válasz. Na hát, mondta, azt hiszem elaludt.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Michael Bond a Medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének negyedik részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja elmélkedését a bűnbánat kegyelméről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Olyan példa vagy kép jutott eszembe, hogy egy olyan lélek, aki már régen gyónt és sok halálos bűn terheli a lelkét, annak olyan ilyen emberi képpel élve a lelke, mint egy ablaküveg, ami olyan sáros, piszkos, hogy semmi fény nem jön be kívülről, és kifele sem egy semmilyen fény. És amikor ez a nagy bűnös lélek meggyón, akkor kristálytisztává teszi az Úr ezt az üveglapot, az ablakot, és elkezd áradni a fény, elkezd áradni a kegyelem, és ebben a nagy tisztaságban, ha megmarad, akkor már egy légypiszok is nagyon zavaró tud lenni rajta, amit akkor még egyáltalán nem érzékelt, amikor teljesen sáros és piszkos volt az ablak. Mit számított akkor az a kis légypiszok? De ha teljesen tiszta, akkor már azzal sem tudunk együtt élni, és sietünk, hogy attól is megtisztítsa az Úr lelkünk üvegét. A világ fiaiból hiányzik a bűnbánat, nem érzi magát hibásnak, bűnösnek. Lourdesban a szűzanya három szót mondott nagyon határozottan, bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. És a bűnbánat nem egy érzés alapvetően, bár az is kapcsolódik hozzá, hanem ez is egy döntés. A bűnbánat egy életforma kell, hogy legyen, folyamatosan Isten felé fordulás és a bűntől való elfordulás. Mikor befejezzük a másikra mutogatást, a felelős keresését, és bevallom, hogy én is hibás lehetek. Valahol olvastam mostanában, hogy világszerte a pszichológusokat megkérdezték, hogy mi az a mondat, amit az emberek legnehezebben mondanak ki. És hát nagyon sok pszichológus azt mondta, hogy ez az a mondat. Nem volt igazam. Nagyon nehezen mondjuk ezt ki. Magunkban nagyon nehezen találjuk maga hibát, a másikban egy pillanat alatt felfedezzük. Felelősöket keresünk, mentegetőzünk, lásd, Ádám és Éva bűnbeeséskor. Ádám, amikor az Isten felelősségre vonta, rögtön mutatott Évára. Az asszony volt. Amikor Isten Évát vonta felelősségre, rögtön mutatott a kígyóra. A kígyó vezetett félre. És ez azóta bennünk van. Felelőst keresünk, másikra mutatunk, de magunkban nem akarjuk felfedezni a hibát. Hányszor hallom azt olyantól, aki nem jár szentmisére vasárnap, ami kötelező, ott van a harmadik parancsban, az Úrnapját szenteld meg, meg az egyház parancsai között is ott van. Amikor egy ilyen emberrel beszélgetek, és finoman jelzem neki, hogy ezzel milyen nagy bűnt követel, megtagadja a harmadik parancsot, akkor nagyon gyakori a mentegetőzés, meg a másikra mutogatás. Hát én tudom, azt mondja, hogy kik járnak a templomban, milyen képmutatók azok, hogy kijönnek, és már is mondják a rosszat, már is pletykálnak, hát én ilyenek közé nem megyek. Ez az ősbűn következménye, hogy ilyen mondatokat ki tudunk mondani. Nem azért megyünk a templomba, mert ott jók vagy rosszak vannak, hanem mert egyrészt az Isten parancsolja, hogy szenteljük meg a vasárnapot, másrészt pedig az Isten miatt megyek, a megszentelődés miatt, a közösség miatt, ami ilyen vagy olyan, de krisztusi közösség. És sok esetben azok se jobb emberek, akik a templomba járnak, azoktól, mint akik nem járnak a templomba. Mindannyian betegek vagyunk, sérültek vagyunk, csak van olyan, aki elmegy orvoshoz, kéri az orvos segítségét, van, aki pedig úgy gondolja, hogy majd magát meg tudja gyógyítani. Milyen gyorsan futunk az orvoshoz, hogyha valami súlyos betegségünk lesz, és milyen kevésbé futunk a templomba, ha megmar a kígyó, hogy az ellenszérumot, az eukarisztiát magunkhoz vegyük. Milyen sokat törődünk sokszor a testünk egészségével, és milyen keveset a lelkünk egészségével. Nagyon sok az összetört lelkű, reménytelen gyermek. Én magam is tapasztalom. Legutóbb a hittanórán megkérdeztem a gyerekektől, gyerekek, tegye fel a kezét az, akinek a szívében fájdalom van, és bánat. Szinte mindegyik gyerek föltette a kezét, és azt is megkérdeztem, most azt tegye fel a kezét, akinek a szívében öröm van. Sokkal kevesebben tették föl, és olyan is volt, aki mind a kétszer föltette. És a többiek megjegyezték, hogy hát te már föltetted egyszer a kezed, és mondtam nekik, hogy bizony a mi szívünkben egyszerre jelen tud lenni az öröm is, és a bánat is. Ilyenkor megtapasztalhatjuk azt is, bizonyos helyzeteken, találkozásokon keresztül, hogy mennyi gyűlölet van bennünk. Gondoljunk csak arra, ha bekapcsoljuk a tévét. Mit hoz ki belőlünk? Szokták mondani nekem, hogy Péter atya, egyszerűen, amikor nézem a tévét, nem tudok nyugodt maradni, nem marad meg a békém, felháborodok, haragszom, és megszűnik a békém, a nyugalmam. Énkor mindig azt mondom, hogy akkor ne kapcsolja fel a tévét. Adventben például lehet ilyen önmegtagadást végezni, hogy egész adventben egyszer se kapcsolom föl se a tévét, se olyan eszközt, amiben olyan dolgokat látok vagy hallok, ami kibillent a békémből. Nem felháborodni kell ilyenkor, ha nézem a tévét, hanem imádkozni azokért, akiket úgy látom, hogy bajban vannak, vagy gyűlölködnek, vagy a gyűlöletet szítják, vagy háborút akarnak. Nem haragudnom kell rájuk, hanem imádkoznom kell értük. Ha ezt valaki már meg tudja tenni, akkor nyugodtan felkapcsolhatja a tévét, mert akkor lesz kiért imádkozni. Én ezt az édesanyámtól tanultam meg, akinél az elején nem értettem, hogy hogy lehet az, hogy a negatív figurákat is szeretettel néz és szeretettel beszél róluk. Hát mondom, édesanyám, hát látod, hogy milyen, hogy miket csinál meg, de fiam, annak is van édesanyja. Azt is anya szülte, azért is kell imádkozni. És azóta én is megpróbálok így tenni, bár az a szeretet még nincs meg bennem, mint ő benne volt. Sokszor a gyónáskor keressük a gyónás anyagát, hogy mit is gyónjunk meg, és bizony van, aki nehezen talál bűnt az életében. Ilyenkor kérjük az Isten kegyelmét, a megvilágosító kegyelmet, minél több kegyelmet, hogy felismerjem azokat a rejtett bűneimet, amikkel együtt élek talán gyerekkorom óta, és soha még föl nem fedeztem magamban, nem világosította meg nekem még senki, és még soha nem is gyóntam meg. Például a botránkozás bűnét. Amikor én nézem a tévét, és megbotránkozom ezen, azon, mert a botránkozás tulajdonképpen ítélet is. Vagy a másikra mutogatás. Vagy hát sorolhatnám azt a sok-sok emberi gyengeségünket, amikből aztán könnyen lehet, hogy bűn lesz, mert szeretetlenségé válik. A másikon sebet ejtünk, és az Isten akaratával szembe megyünk. Kérik a Jó Istentől azt a kegyelmet is itt adventben, hogy karácsonyi időben, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy nem volt igazam, tévedtem, én vagyok a bűnös. Ádám se tudta kimondani, Éva se tudta kimondani, kígyó már nem kapott szót, ő se tudta kimondani. Mi tudjuk kimondani, Uram, megbántottalak téged is, embertársaimat is, önmagamat is, bocsáss meg nekem. Most hallottam egy történetet, mélyen megérintett. Valaki ott állt a bíróság előtt, most nem mondom el, hogy miért, és ez a valaki nem kért védőügyvédet. Bűnös volt, bűnt követett el, és amikor a bíró azt mondta neki, hogy szeretne valamit szólni, akkor fölállt, odament a sértetthez, kezet fogott vele, és bocsánatot kért tőle. A bíró végignézte ezt a jelenetet, és a következőket mondta, nagyjából tudom csak elmondani, nyilván. Szóval tudja, hogy már itt én eldöntöttem magamban, hogy 2 évet fogok adni magának. De amikor láttam ezt az alázatos bocsánatkérést, úgy döntöttem, hogy felmentem, és nem kapott büntetést. Még a világ életben is, még a világ fiai között is, milyen sokat ér a bűnbánat, a megbocsájtás, a megalázkodás, az alázat, a beismerés, az önmagunk legyőzése, önmagunk felülmúlása. Amikor olyan valamit teszünk, amit nem tudnánk megtenni. Amikor akkor is megbocsájtunk, amikor már nem tudunk megbocsájtani. És ez a kegyelem. Ahhoz, hogy én meghaladjam önmagamat, ahhoz kell a kegyelem. Ahhoz kell az Istennek a külön kegyelme. De ő mindig kész arra, hogy ezt megadja nekem. Csak az alázatos szívemet szeretné látni. Mert az alázatos emberre árad a kegyelem, olyan, mint a víz föntről csak lefele tud folyni. Gőgös ember, aki fennhordja az orrát, aki büszke és nem tart bűnbánatot, aki magasan gondolja magát, az nem ér el a kegyelem. Bár az Istennek is kegyelmezni akar, de nem tudja befogadni a szívébe, mert megkeményítette, mert kővé változtatta. Egyszer valahol hallottam ezt a történetet Teréz anyáról. Egy riporter megkérdezte tőle, hogy Teréz anya, maga szerint mi a legnagyobb probléma, gond az egyházban? És Teréz anya ennyit mondott, én vagyok a legnagyobb gond, a legnagyobb probléma, fiam. És ezt nem azért mondta, mert valami nagyot akart mondani, hanem mert így érezte. Mert tudta, hogy milyen bűnös ember, és hogy mennyire Isten irgalmára szorul, és Isten könyörületére szorul, és hogy Isten nélkül semmi lenne. A szentek nem elégedetlenkedtek, legalábbis akkor, amikor már ebben az állapotban voltak az életszentségnek azon a fokán, magukat tartották a leggyarlóbbnak, és mindig keveselték a büntetést.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta emelkedését a bűnbánat kegyelméről. További tartalmas időtöltést kíván az ADESZ szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!